Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott leveléből olvasom, a 16. fejezet 17. versétől következőképpen. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök, de szeretném, a bölcsek lennétek a jóra, és képtelennek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Kedves testvérek, mindenek előtt szeretném megköszönni azt a nagyon sokféle segítséget, amelyet az elmúlt két hétben tőletek kaphattunk, az amerikai testvérek nevében is. Ők is küldik köszöntésüket, még egy napot Budapesten tartózkodnak, és holnap hajnalban indulnak vissza az Egyesült Államokba. Nagyon feszített két héten van túl sok ember, személyek, családok, és ebben a feszített tempóban kicsit átélhetjük azt, hogy hol vannak a mi határaink. Melyek azok a terhek, amelyeket magunkra vehetünk, és melyek azok a terhek és gondok, amelyeket valaki más vállára kell áthelyeznünk. Ez a mai Isten tisztelet, a felolvasott igerészek is ezt a témát taglalják. Hadd hozzak egy képet ezzel kapcsolatban, az égés, vagy a kiégés képét. Valamelyik nap a polgármester asszony körbevitt bennünket a faluban, Kis-Tokajban, és átmentünk a Szőlőhegyre is. Az összes pince be volt zárva, kivéve egyet, ahol éppen a szüret után már a bor lent a pincében forrt, és a házigazda természetesen, ahogy szokás, ilyenkor beinvitált bennünket, lekísért a pincébe, és megmutatta az ő hordóit, megkóstoltatta azokkal, akik szerettek volna a legújabb borait. És amikor lementünk a lépcsőn, egyből figyelmes lettem egy kis gyertyára. Az a gyertya nem azért volt ott, hogy abban a sötét pincében nagy fényességet és világosságot gyújtson, hanem tudjuk, hogy amikor a bor forr, akkor széndioxid szabadul fel, és lent a pincében mindig ott kell lenni egy égő gyertyának. Ha az a gyertya ég, ott élet van. Ha az egy gyertya elalszik, akkor föl kell jönni a pincéből. Ennek a gyertyának a lángja, az, hogy az ott éget, nem nagy lángot adott, nem nagy fényességet adott, ennek a gyertyának a lángja mutatta az életet. Sokkal jobban, mint bármilyenféle műszer, amely nem tudom milyen pontossággal ki tudta volna mutatni a levegőnek a széndioxid tartalmát, ez a gyertya mindennél egyszerűbben, könnyebben mutatta, hogy ott élet van. Ha a gyertya elalszik, ott nincs élet. És valahol ez az első gondolat, ami ezen a mai vasárnapon, ezekkel a igékkel kapcsolatban elém került, mégpedig az, ha égünk, ha valamiért ég a mi szívünk, a mi életünk, az az élet jelét mutatja nekünk. Lehet ez az égés a mi házastársunk felé, Lehet az égés a mi gyermekeink vagy unokáink felé, lehet a mi munkánk, a hivatásunk felé, lehet a gyülekezeti szolgálatok felé, és azért valljuk be magunknak, nagyon sokszor mindezt Istennek tulajdonítjuk, az Isten felé ég a mi szívünk, azért szolgálunk a mi családunkban, a környezetünkben, a gyülekezetünkben is. Amíg ég a mi szívünk, valami felé addig életjeleit mutatja. De tudjuk azt is, hogy ennek van egy másik oldala. Lehet túlzottan is égni. Erre egy másik képet hadd hozzak. Amikor Kistokajban, Mandival éppen valamerre haladtunk az autóban, láttunk olyan földeket, ahova napraforgót vetettek. Kis kiégett felű napraforgók voltak. Amikor mentünk föl Budapestre az amerikai testvérekkel, ők is fölhívták a figyelmet, hogy hát ezekből sem lesz sok termés. Lehet túlzottan kiégni. Ezek a napraforgó fejek már a nevükben is benne van, hogy szükségük van a napnak a fényére. Angolul sunflower, napvirág. De hogyha nincs meg az élethez szükséges másfajta feltétel is, akár a hőmérséklet, akár megfelelő mennyiségű csapadék, vagy a jó föld, akkor lehet túl sok a fényből, lehet túl sok az égésből. Lehet kiégni az embernek. A sok szolgálat, a sok teendő között. És ezt is tapasztaljuk, ezt is átéljük. Csak ránézzünk a naptárunkra, az elmúlt héten volt több olyan telefonhívás, hogy most azonnal kéne valami segítség, és azt kellett mondjam, 0-tól 24 órában nekem kísérnem kell ezeket a testvéreket. Tele van a naptárunk programokkal, és megpróbálunk egy újabbat és egy újabbat belesugasztani, talán családi programot, mert a családom is megérdemli, hogy vele legyek, talán a házastársammal egy közös órát, mert ő is, neki is szüksége van rám, vagy azt mondom, hogy a gyülekezetben is kell valamit szolgálnom, mert mit mond majd a lelkész, meg mit mondanak a testvérek, hogy mindenütt részt vállok és feladatokat vállalok, csak a gyülekezetben nem. És az ember újabb és újabb eseményeket, programokat beiktat, és a végén már nincs hely semmire, saját magára sem. Lehet a túlzott égésben kiégni is. És sokszor azt mondjuk, hogy ezt Istenért tesszük, de a mai igénk arra bíztat, hogy minden gondunkat, terhünket őre elvessük, mert nekünk gondja van ránk. Lehet égni, és lehet kiégni. Lehet élni, és lehet ezzel egy pontosan ellentétes életet is élni. És a mai igéink és Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében ez a kis rövid rész is valahol ezt a kérdést tárgyalja hozzá elő. Hol vannak a határok? Meddig kell fölvállalni egy-egy feladatot, egy-egy terhet, és mikor kell és kire letenni azt a terhet? A mai textus, bár első ránézésre valami egészen más dologról beszél, de ezt a levelet nézzük, akkor megtaláljuk benne a mai üzenetünkhez kapcsolódó páli gondolatokat is. Pál apostol fogságban van, amikor a római gyülekezet megalakul. A birodalom fővárosában, bár nem láncok között, hanem házi őrizetben van, a császárnak a fogja, mert hozzá fellebbezett, jól tudjuk, hogy Pál láncok között is tud szabad lenni, megalakul a római gyülekezet. És a gyülekezet alapítás Pál számára nem csak annyit történt, hogy na holnaptól itt istentisztelet, meg bibliaóra, és aztán tagfelvételi gyűlés, és aztán statisztika, és jelentjük a szuperintendens a püspök felé, hogy új gyülekezet alakult, hanem Pál számára egy gyülekezet alapítása mindig kapcsolatokat is jelentett. Ez a levél végén olvasható. Kiket üdvözöl ő? És ezek a kapcsolatok folyamán Pál elkezdte tanítani ezt a gyülekezetet, együtt növekedtek a hitben, és az egyik alkalommal maga mellé hívja az egyik írnokát, mert az apostol néha írta csak saját kezével a leveleket, általában írnoknak diktálta, és elkezdte lediktálni az egyik legnagyobb művét, a római gyülekezethez írott levelet. Ami nem gyülekezeti problémákat taglal, hanem egy krisztusi tanítást ad a hit útjáról. Beszél a teremtésről, beszél a bűnbeesésről és a bukásról, beszél Jézus Krisztus haláláról és váltságáról, beszél az új életről, és írja ez az írnok, egyre vaskosabb ez a levél, és aztán elérkezik a 12. fejezethez Pál, és azt mondja, most valami gyakorlati útmutatást is adjunk. És erről volt szó két héttel ezelőtt, gyakoroljátok a vendégszeretetet. És elkezdi mondani, hogy kell a gyülekezeten belül egymás felé fordulni szeretettel, hogy kell észrevenni a másik nehézségeit, együtt sírni vele, vagy ha kell együtt örülni az ő örömének. És a levél végén pedig elkezdődik az üdvözlés. A 16. fejezetet, hogyha végigolvassuk, már az elején is elkezdi ezeket a gyülekezeti tagokat üdvözölni, és előjönnek benne az emlékek. Itt nem csak egy gyülekezetről van szó, nem csak különböző keresztény tanításokról, hanem emberi kapcsolatokról, életsorsokról. És aztán elérkezünk a 17. vershez. Nagyon érdekes, hogy egy biblia magyarázó azt írja, hogy ez a részlet, ez a 4 igevers, mintha nem illeszkedne ebbe a levélbe. És ugye ilyenkor a tudósok elkezdenek magyarázkodni, hogy ez későbbi betoldás, meg aztán később írták és tették hozzá, aztán rájön, valaki azt mondta, hogy nem ez történt. Valószínű, hogy amikor Pál ehhez a részhez ért, és előjöttek benne a gondolatok, emlékek, különböző gyülekezetekkel kapcsolatban, hogy milyen problémák voltak, és milyen nehézségek érték őt, akkor egyszerűen kiragadta a tollat az ő írnoka kezéből, és saját kezével írta le ezeket a sorokat, ezeket a gondolatokat. Azt írja, egy pillanatra kivehette az írószerszámot Tercius kezéből, ezt a részletet maga írta le, majd folytatta a diktálást a megkezdett mérsékelt hangnemben. Igen, amikor emberekkel való kapcsolatban előjönnek régi nehéz emlékek, súlyos terhek, akkor az egyik hozza elő a másikat. Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írott levelében felsorolja ezeket. A 11. versben ír erről. Dicsekszik. Ha valaki merész valamiben, eszelemül szólok, merész vagyok én is. Krisztus szolgái, eszelemül szólok én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen, sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam egy híján 40 botütést, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányultam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjúzásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. És utána beszél az ő súlyos betegségéről is. Milyen érdekes, hogy Pál is előhozza az ő terheit. Mégis egy egészen más a hangnem, mint amit megszoktunk volna. Nem egy belekeseredett apostol van, aki azt mondja, hogy most már befejezem ezt az egészet, senki nem hálálja meg a munkámat, senki nem támogat az én nehézségeimben, még úgy érzem, hogy az Isten is elhagy, ezt ma úgy mondanánk, hogy lábon kihordott szívinfarktus, vagy talán még agyvérzés is kaphatott volna az apostol ezek között a terhek között. És ez a hangnem mégis más. Ő mégis dicsekszik. Mégis örömeiről beszél. És ebből a levél részletből azt is látjuk, hogy miért. Két dolog. Az első, amiről itt ír, hogy Pál apostol belát a színfalak mögé. Látja az Isten, az ember és a gonosz kapcsolatának azt a háromszögét, amelyben az isteni az utolsó szó. És leleplezi egyből a hátsó hatalmakat, a gonoszt, a sátánt. És ugyanerről ír Péter is a levelében. Ha azt a részletet elolvassuk, amely mára ki van írva Péter leveléből, akkor azt látjuk, azt írja a sátán, ami lelkünk ellensége, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Milyen érdekes, hogy mind Pál, mind Péter leleplezi a gonosz munkáit. És azt mondja, hogy egy-egy helyzetben, amikor úgy érezzük, hogy szinte kiégünk, úgy érezzük, hogy a gondok, a problémák, akár kapcsolatokban, társunkkal, gyermekeinkkel, a gyülekezeten belül, akár váratlan, tragikus események a mi életünkben, amire nem számítottunk, vagy nem most vártuk, anyagi gondok, munkai problémák, kilátástalan helyzetek, amikor úgy érzi az ember, hogy összenyomják, azt mondja Pál, és azt mondja Péter is, nézzetek a színfalak mögé. Látjátok azt az ordító, üvöltő oroszlánt, aki ebben a legmegsebzett helyzetetekben kezd el kiabálni veletek? És elmondani ezt a rengeteg hazugságot, aminek a fele sem igaz. Az ember a legkiszolgáltatottabb, a leggyengébb helyzetében, a legsebezhetőbb helyzetében kapja ezeket a támadásokat. Biztos éltünk már ilyen, hát sokszor. De mi az igazság, hogy ennek a fele sem igaz. Amit ebben a nehéz helyzetben ez az üvöltő, ordító oroszlán rád kiabál, annak a legnagyobb része hazugság. Annak a legnagyobb része azért van, hogy kimozdítson az Istennel való kapcsolatodból. Hogy ne hidd el, hogy gyermek vagy. Hogy van atyád a mennyben. Hogy van gondviselőd, aki ebben a helyzetben is pontosan jól tudja, miért vagy és miért vagyok ott. Általában aki kiabál, azért teszi, hogy megrémissze, megijessze a másik embert. Ez egy kommunikáció. Amikor valaki üvölt, ő fél leginkább. Hogy nincs hatalma a mi életünk felett. És Pál és Péter apostol is leleplezi ezt a gonosz hatalmasságot. De van egy másik dolog is, amiről beszél. Van egy gondviselő mennyei atyánk, akire lehet ezeket a terheket áttenni. Pál úgy ír ebben a levélben, 16. fejezet 20. versében, a békesség Istene pedig összezúzza a sátát a lábatok alatt. Milyen érdekes volt a mai evangélium. Jézus valami egészen más megközelítésből szól hozzá ez a témához. Nem a sátán nézi, nem az ellenséges erőket látja, akik üvöltenek, akik megpróbálnak összezúzni, hanem a mennyei atyára irányítja a figyelmet. A teremtőre, akiről olvastunk Mózes első könyvéből. És hozza példaként a teremtett világ más teremtményeit, a virágokat, a növényeket, az állatokat is, a legkiszolgáltatottabbak a mezei virágok, a legkiszolgáltatottabbak ezek a madarak, és arról beszél, hogy ezek nem aggódnak. Ezeket a gondokat nem veszik magukra, nem égnek ki, nem törnek össze ennek a terhe alatt, hanem tudják azt a gondviselő atyára tovább tenni. Van olyan ember a mi életünkben, akinek tudjuk ezeket a gondokat letenni. Elsőként vannak olyan testvérek közöttünk, akikkel meg tudunk beszélni lelki, fizikai, mindenféle terhes dolgokat. Merjük-e nekik továbbadni ezeket a terheket? Érdekes élményem volt, amerikai testvérek 65 és 80 év közöttiek voltak, akik itt voltak két hétig Magyarországon, és nem csak jelen voltak, hanem dolgoztak is. És egy férfi, Larry volt közöttük, 77 éves, egy szívrohamon, szívműtéten is már átesett, és láttuk, hogy néha liheg, és alig bírja venni a levegőt, ezért bepróbáltuk őt valahogy mentesíteni a munka alól, és volt egy emlékem vele kapcsolatban, amikor tette vissza a kistokai kerítés elemeket egyedül, és elkezdett esni az eső, na akkor mondtuk azt, hogy Larry, most már hagyd abba. Kimentem mellé egy esernyővel, és akkor mondta azt nekem, hogy hagyjuk őt békén. Ő tudja, hogy ezt föl tudja tenni, és ő föl szeretné ezt tenni, nem holnap vagy holnap után valaki más segítségével, hanem ő. Hagyjuk, hogy az legyen, aki ő. És ott megértettem, hogy na innen esernyővel együtt el kell húzni. És hagyni, hogy ő segítsen. És néha hétközben úgy éreztem, hogy nem csak közöttük, hanem a testvérek között itt a gyülekezetben is. 8 órát dolgoznak, a családot rendezik, és még tovább, és még tovább. És jönnek oda hozzám, és mondják, hogy gyere hozzánk vacsorára, hozd el őket, hadd főzzek ebédet, hadd főzzek vacsorát, hadd segítsek ebben és abban a munkában, és úgy éreztem, hogy szerencsétlen testvéreket még jobban megterhelni. Igen, ha valaki úgy jön oda, hogy úgy lép oda hozzánk, hogy segítséget ajánl föl, miért ne lehetne ezeket a terheket megosztani vele? És emlékszem arra is, amikor vittük vissza a padokat az iskolába, akkor eszembe jutott ez a kapcsolat Larryvel, és azt mondta neki, Larry, tudnál nekem segíteni? És jött, és pakolta a padokat, és örült, hogy segíthetett. Vannak olyan emberek, akikkel meg tudjuk osztani a mi terheinket is. Akikkel kapcsolatban nem arra gondolunk, hogy jaj, csak meg ne terheljük még jobban, hanem bizalommal tudunk fordulni feléjük. A másik kérdés pedig, vagyunk-e ilyen viszonyban, ami mennyei atyánkkal? Vagyunk-e ilyen kapcsolatban, az Istennel. Jézus, amikor erről tanít, hogy a mezei lilliumok és az ég madarai, akkor nem csak beszél, hanem a tapasztalatból szól. Ő így élte meg a mennyei atyával való kapcsolatát, viszonyát. A rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, az ember fiának nincs hova fejét lehajtani. Nem aggódott a viharban, nem aggódott, hogy mit lesz, mit fognak majd enni, amikor ott az éhező emberek között volt. Rábízta az atyára, ment oda hozzá. Csak két példát hadd mondjak. A legnagyobb terhei Jézusnak az egyik az volt, amikor félreértették őt. Gyógyított, tanított, kenyeret szaporított, és mennek oda hozzá az emberek, hogy királlyá tegyék. Én lehet, hogy hagytam volna. Hát milyen jó, hát persze. Jézus nem, hanem elvonul a pusztába, és az atyával beszéli meg. Atyám, félreértettek. Atyám, én nem ezért jöttem, te nem ezért küldtél el engem. És teszi le a terheket. Osztja meg gondjait az ő mennyei atyával. Egy másik esetben pedig, amikor az igazságot megértik az emberek, és le akarják taszítani a szikla széléről, akkor átmegy köztük, és fölmegy a hegyre magányosan imádkozni, egy egész éjszakán át imádkozik. Teszi le a gondjait, teszi le a terheit, és éli meg azt, mit jelent minden gondunkat őre elvetni, mert neki gondja van ránk. Ezt tette Jézus. Vagyunk-e ilyen kapcsolatban a mennyei atyával? Tudunk-e, merünk-e gyermekek lenni? És sokszor beszélünk úgy a keresztről, ami alatt Jézus többször összetört, összeesett. Tudunk-e úgy gondolni a keresztre, mint az atyával való legmélyebb kapcsolatára Jézusnak? Még ott a kereszten is. Nem átkozódik, ahogy az egyik keze felől levő rab. Nem azt mondja, hogy na, most hagyom abba. Nem kezdi el átkozni az atyát, hanem elkezd beszélgetni vele. Ott a kereszten is, a legnagyobb terhek között, amikor az egész világ bűne, terhe rászakad, ő akkor is az atyával beszélget. És ott beszéli, teszi le az ő terheit. Hoztam egy képet. Ez a kép Amerikában készült. Nagyon sok hasonlót láttunk már szerintem. Krisztus kereszt útjának a stációi közül egy, amikor újból elesik a kereszttel. Találtam egy másik képet is, ami ugyanezt erről a kereszt terhe alatt összetörő Jézusról szól. Ugyanez a művészeti alkotás, kicsit más szemszögből. Egy percig szemléljük ezt a képet. Elsőként talán az jut eszünkbe, hogy milyen aranyos. Aztán talán eszünkbe jut az is, hogy mit akar ez a gyermek? Hogy akar segíteni a világ teremtőjének, aki a mi bűnei terhe alatt összetörik? És aztán, ami még eszembe jutott erről a képről, az az, hogy egy gyermeki szív ilyen. Nem gondolkodik azon, hogy kinek segíthet és kinek nem. Nem abból indul ki, hogyha ő segítségre szorul, akkor van kihez menni. Nem kérdezi meg, hogy tudnak-e rajta segíteni, csak kiállt, és a segítség megérkezik. És ugyanolyan őszintén, ugyanezzel az egyszerűséggel lép oda másokhoz segíteni. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Ha tudunk újra gyermekek lenni, elfogadni azt, hogy a mi mennyi atyánkra ezeket a terheket oda lehet tenni, akkor látni fogjuk, hogy mi az a kereszt, amit le kell tennünk, és mi az a kereszt, amit föl kell vennünk. Mikor kell a gondjainkat levetni, valaki másra áttenni, és mikor kell mások gondját magunkra venni. Isten áldja meg a mi életünket, a mi megterhelt időszakainkban, adjon nekünk szabadulást, megújulást, terheink letételét. Amen. Imádkozzunk. Amen. Atyánk, segíts nekünk ezek között a terhek között újra gyermekké válnunk. Képes arra, hogy bízzon a mennyei atyában, és bízzon azokban az emberekben, akik segítséget ajánlanak. Segíts ezzel a bizalommal rád tenni a mi terheinket, és elfogadni azt, amit te teszel ránk. Köszönjük, hogy a te áldásaiddal örömödben mehetünk tovább. Kérünk, vezess bennünket Szent Lelked által. Amen.